Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
A mesterséges intelligencia, az online jelenlét és a digitális technológiák társadalmi, pszichés és környezeti hatásait vizsgálja a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása, amely augusztus 9-éig látogatható. A tárlat a technológiai fejlődés pozitív hozadékai mellett annak kevésbé látható következményeire is reflektál. Az informatikai eszközök mindennapi használatának egészségügyi, társadalmi és környezeti vonatkozásaira, valamint az online térben megjelenő kontroll, megfigyelés és manipuláció kérdéseire. A kiállítás két nagy tematikus egységre tagolódik, az első rész az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, illetve az online jelenlétből fakadó egyéni és kollektív felelősséget elemzi. A bemutatott művek kitérnek arra is, hogy a digitális eszközök gyártása és használata milyen környezetterhelő folyamatokkal és globális kizsákmányolással jár együtt. A második szekció az online tér mentális hatásaira, az emberi test és a technológia kapcsolatára, valamint az internetes közösségek radikalizálódási lehetőségeire fókuszál. Az esemény a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része, a projekt megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Tánc.
10 év után újra műsorra tűzik a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadását, amely az Operaházban június 6-a és 16-a között Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban, tehát a Magyar Nemzeti Balett műsorára, írták az intézmény közleményében. A Szentpétervári Cári Színházak francia kultúráért rajongó vezetése ezzel a látványos előadással kívánt emléket állítani 14. Lajos a napkirály fényűző udvari pompájának. Az 1890-ben bemutatott alkotás a klasszikus balettirodalom egyik alapdarabja lett, híres keringője pedig a Mese 1959-es Disney rajzfilm feldolgozásának slágereként is tovább élt. Az idén novemberben 100. születésnapi ünneplő neves angol koreográfus Peter Wright 45 éve 1981-ben az amszterdami Holland Nemzeti Balettel mutatta be saját Csipke Rózsika feldolgozását. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csak nem 160 szerepet formál meg. Az Operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. A Magyar Állami Operaház zenekarát David Coleman vezényli. A Csipke Rózsika az évadban 8 alkalommal, elsőként június 6-án látható az Operában.
Fesztivál.
Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukić, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, a Zágrábi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet Kála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést, és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. A faj sokszínűség, a génmegőrzés mellett művészeti jelentősége is óriási. Elsősorban azonban gyűjteményes kertként mutat példát. A csaknem 13 ezer növényfajt, illetve fajtát bemutató 27 hektáros kert, noha egész évben tartogat meglepetéseket, legcsodálatosabb arcát tavasszal és ősszel csodálhatjuk meg. Emellett változatos programokkal is várják itt a kertek szerelmeseit. A hazai gyűjteményes kertek keletkezése a 19. század második felére tehető, amikor is divat lett távoli országokból származó egzotikus növényeket telepíteni a kertekbe. Időben távolra kell visszamennünk. Annyit tudunk, hogy 200 évvel ezelőtt itt már volt valamilyen kisnemesi kert, de a mai kert alapjait 150 évvel ezelőtt a széles látókörű, nagy műveltségű Vigyázó Sándor rakta le, aki nagyon szerette a természetet, felesége Podmanicki Zsuzsanna számára szeretett volna méltó otthont biztosítani. Ekkor találta meg Vácrátóton az éppen eladó uradalmat, amelyet 1871-ben meg is vásárolt. A birtokon álló kúria helyén egy eklektikus, historizáló kastélyt építetett fel. Vigyázó Sándor, az akkori Magyarország egyik legnagyobb adózója pedig, akkor egyik leghíresebb kerttervezőjét, a József főhercegnek is dolgozó Jámbor Vilmost bízta meg, akinek nevéhez olyan kertek fűződnek, mint az Alcsúti és Margit-szigeti tájképi kertek. A Sződrákosi patak vízének felhasználásával tórendszert, a Váci Naszályból hordott kövekkel pedig sziklás szurdokvölgyet alakítottak ki, és olyan kertművészeti elemeket építettek, mint a műrom, művízimalom és sziklaalagút. Mindemellett botanikus gyűjteményünk az élő növények leggazdagabb magyarországi tárháza. A 27 hektáros kertben csaknem 13 ezer növényfaj, illetve fajta található, négy nagy gyűjteményben. Amikor kertturisztikai attrakciókról beszélünk, legfőképpen növényeket és virágokat értünk alatta. A tavasz ilyen szempontból főszezonnak számít egy kert életében.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínen ül megrázó történetei. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal. Olvassuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Törteli Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszín elő.
Sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább, a tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és amikor letelt nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, és aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész, egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig pedig nekik is, ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle.
Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
Igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk.
De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
Igen, ugye úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult összerakni egy-egy ügyet, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszíneléstől a nyomozáson át minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI VS valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
technikailag
is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeket, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb., tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papírruhába ez egy ilyen plusz, alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van. Tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket afelé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
Írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínőre is veszélyes.
Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadsághídnak a tetején, a Turul madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásokoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk, az egészet védőfelszerelésben és felszerelésekkel sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlás, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni. Tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen. És hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, mivel hogy én olyan helyen voltam, ahol nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, és ő lebukik ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak.
De Bennetás, az ember megy egyik esetről a másikra, és most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik magukat, és ha nem is begyógyszerezik, de addig, édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlant.
Hát a legkiszolgáltatottabbak, igen, az idősek, meg a gyerekek.
Így van. Nálam, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is vele írtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó ilyen felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol. Tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz. Hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem, és ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben, tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána a vonat elejé lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek.
Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal. Egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.